ünnepélyes úrvacsorai Isten tiszteletünkön, és ennek az úrvacsorai Isten tiszteletnek a középponti témája az lenne, hogy mennyiben beszélhetünk Jézus Krisztus és az Atya áldozatáról a krisztusi áldozat esetében. Mert hogy a kereszthalál esetében ugye elmondjuk azt, és egészen egyértelmű, hogy hogyan, miként beszélhetünk Jézus Krisztus áldozatáról, de mennyiben volt ez az Atya áldozata is? Mennyiben volt ez olyan értelemben a mennyei Atya áldozata, hogy azt tudjuk erre mondani, hogy valóban az Atya tevékeny szerepet játszott ebben? Egy olyan idézettel szeretném indítani a gondolatmenetünket, ami Blaise Pascaltól való. Ez még csak általában véve a krisztusi áldozatról szól, de nagyon-nagyon szépen beszél arról, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen hogyan, miként élte meg mindazt, ami itt vele a Földön történt. Következőt írja Blaise Pascal, ugye ismerjük talán többen, híres fizikus, matematikus és gondolkodó a 17. században. Megalázott Isten egészen a kereszt halálig, de melyik ember tündökölt nála fényesebben? A zsidó nép őt jövendölte eljövetele előtt, a pogányság őt imádja eljövetele után. Ennek ellenére ki élvezte legkevésbé e roppant feltűnést? 33 esztendőből 30-at a világtól elvonulva élt. 3 év elteltével csalónak tartják, a papok és a főemberek elvetik, barátai és legközelebbi hozzátartozói megvetik. Végül övéi egyikétől elárulva, másikától megtagadva, és mindenkitől elhagyatva hal meg. Mi haszna van hát ebből a feltűnésből? Soha ember nem keltett ekkora visszhangot, de embert soha nem ért ennél nagyobb gyalázat. Döbbenetes, nem? Tehát, ahogy Pascal ír Jézus Krisztusról, azt mondja, hogy valójában őt imádja, őt várja, és őt imádja, tulajdonképpen két nagy vallás, és ehhez képest, amikor itt volt a Földön, hát szóval valami borzalmas, hogy hogyan, miként adták őt halálra. És elképesztő abba belegondolni, hogy tulajdonképpen mi is lett Jézus Krisztusnak a sorsa. Azt mondja, övéi egyikétől elárulva, másikától megtagadva, és mindenkitől elhagyatva hal meg. Mi haszna van hát ebből a feltűnésből? Gyakorlatilag semmi. És ez az, ami elgondolkoztathat bennünket, hogy Jézus Krisztus mit is vállalt értünk, mit is vállalt mindannyiunkért, miért is vállalta mindezt. Hát ez az, amiről Ézsaiás könyve 53. fejezete szól. És ebből az Ézsaiás könyve 53. fejezetéből én most csak azokra a versekre szeretném, hogyha figyelnénk, ha koncentrálnánk, miközben az egész fejezet természetesen nagyon-nagyon tanulságos és sokatmondó, de csak azokra a versekre koncentrálnánk, ami rámutat arra, hogy valójában az Úr, tehát maga az Atya is ott volt a háttérben, akkor, amikor Jézus Krisztus meghozta a keresztáldozatát értünk. Ézsaiás könyve 53. fejezetéből a 4. verset szeretném először is idézni a következőképpen. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, berettetik, és kínoztatik Istentől. Mit is mond itt? Betegségeinket, fájdalmainkat, ezeket mind viselte és hordozta. Tulajdonképpen miért halt meg Jézus Krisztus? Ez az a kérdés, amivel ez az igevers szembesít bennünket, és ez az a kérdés, amire akár egy olyan választ is adhatnánk, és többekben felmerülhet ez a gondolat, ami egyébként egy téves gondolat, egy téveszme, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen a saját bűneiért halt meg. Ha elolvassuk az evangéliumi leírásokat, hát nem ez tükröződik benne? Nem értették az emberek. Fogalmuk se volt tulajdonképpen arról, hogy mi történik itt. Miért kell Jézusnak meghalnia? Hát nyilván azért, mert bűnös. Nem? Hát azért hal meg, mert bűnös. Azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. Istentől. Tehát, hogy valójában a mennyei Atya azért tette ezt, mert Jézus vétkes volt. Meg hát mások is kimondták rá, hogy vétkes. Nem? Tehát ezt, hogyha az ember összeadja, hogyha ilyen téves gondolatokat meg meg ilyen furcsa elképzeléseket összead, hát akkor azt gondoljuk, hogy igen, valójában itt ez lehetett a háttérben. Pedig gondoljunk abba bele, hogy tulajdonképpen miről is szól a kereszt. És ott van ebben az igeversben, ott van olyan szépen, és egyértelműen beszél erről az ige, pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta. Hát ez azt jelenti, hogy bizony mindannyiunk betegségéről és mindannyiunk fájdalmáról van szó, minden betegségünkről és minden fájdalmunkról van szó, kivétel nélkül. Hát ezért nagyon fontos szembesülni azzal, hogy igen, az Atya ilyen értelemben nem véletlenül engedte meg mindezt, nem véletlenül tettő egy olyan különleges, hogy mondjam, ígéretet, hogy igen, a fiúnak így kell szenvednie, de azért kell így szenvednie, mert ez értünk történt, ez a szenvedés. És nagyon-nagyon sokat jelenthet ez az ember számára. Nézzük a 6. verset, mert az Úr itt is megjelenik. Ezt olvashatjuk itt. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Azt mondja tehát, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Na most ez azért különleges, mert ez a mindnyájunk vétke. Itt megint érdemes szembesülni azzal, amivel szerintem szembesültünk már sokan, akkor, amikor Jézus Krisztus keresztjén elgondolkoztunk, mennyi vétekről van itt szó. Mennyi vétekről van szó akkor, amikor egy ember bűnéről beszélünk, amikor az én bűnömről, az én bűneimről beszélünk. Nem tudjuk ezt megszámolni. Tehát egyszerűen nem képes az elme befogadni azt, nem képes felmérni azt, hogy valójában mennyi minden vétekért hordozta azt Jézus Krisztus, amit hordozott, csak az én esetemben. Mi a helyzet a másik emberrel? Mi a helyzet a harmadik emberrel? Mi a helyzet a sok milliómodik, meg sok milliárdodik emberrel? Hát valami egészen elképesztő bűnteher, bűnmennyiség az, amiről itt a 6. vers csak egy gondolattal, egy kifejezéssel megemlékszik. Az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. És miért is volt erre szükség? Azt mondja, mindnyájan, mint juhok eltévejettünk. Néhányan persze az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Ha azt nézzük, hogy mennyiben hasznosul idézőjelbetében mindaz, ami a kereszten történt. Hát eddig szerény a hatásfoka. Nem? Tehát rengeteg vétket, a világ összes vétkét magára veszi, ehhez képest ki az ő útjára tértünk, néhányan vannak olyanok, akik az ő útjára tértek. Ez az, ami Jézus Krisztus áldozatának az eredménye, hát ez annyira döbbenetes. Ennél azért többet szeretnénk, és többet szeretne az Isten, de mit tegyünk, hogyha az ember nem engedelmeskedik az Istennek? És azért is elgondolkodtatóak egyébként ezek a kifejezések, ugye, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Gondoljunk abba bele, hogy a bűn kiterjed mindenkire, de a megváltás is kiterjed mindenkire. Kivétel nélkül. Tehát a bűn elhatott mindannyiunk életére, de a megváltás ugyanúgy egyetemleges. Egyetemleges a bűn, egyetemleges a megváltás, és ez az, ami bennünket csodálattal tölthet el, hogy ezek szerint nem csak engem szólít meg az Isten, nem csak az én vétkeimet vitte fel a keresztfára, hanem ilyen értelemben teljesen egyformák vagyunk, nincs különbség köztünk, mert mindannyian vétkesek vagyunk, mindannyian megváltásra szorulunk, és az Isten meg is adta a szabadulást a kereszten. Ez az, ami a 6. versben többek között megjelenik. De érdemes föltenni a kérdést, hogy miért mondhatjuk azt, amit ugye a bevezető gondolatokban megfogalmaztunk, hogy az áldozat, Jézus Krisztus áldozata valóban Krisztus és az Atya áldozata volt. Mert ugye az volt a kérdésünk, hogy hogyan, miként jelenik meg az Atya ebben a fejezetben. És az emberben akár az a gondolat is esetleg teret nyerhet, vagy elindulhat, hogy most valójában az Isten nem valami olyan dolgot engedett meg, ami szinte már gonoszság volt. Hát szóval a fiú azért mi mindent tett? és mennyire csodálatos életet élt. Most akkor mi történik itt a végén? Ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. Meg a hatodik vers, hogy az Úr mindnyájunk vétkét őre áll, vetette. Hát most akkor hogy számolhatunk el itt az atyának milyen szerepe volt a keresztáldozatban? És ez az, amin érdemes nekünk elgondolkodnunk, ez az, amin érdemes olyan módon gondolkodnunk tovább, hogyha megnézzük, mert ugye itt, ahogy mondtuk, az Úr szolgáját, a messiást állítja a középpontba, de nézzük csak, hol jelenik meg még a szövegben maga az Úr, maga az Isten. 10. verset olvasom, mert itt is egyértelmű, hogy hogyan, miként mutatja őt be az ige. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, vagy más fordításban összetörni szenvedéssel. Hogyha ön lelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Azt mondja tehát, hogy az Úr akarta őt összetörni szenvedéssel, vagy megrontani betegség által. Hát ez látszólag megint csak ezt erősíti, hogy most akkor mit is kezdjünk az atya személyével, hogy akkor hogyan is lehet ezt a helyére tenni? Azt lehet mondani, hogy az Isten a legmélyebb szeretetét fejezte ki akkor, amikor itt azt látjuk, hogy ön lelkét áldozatul adja, hogy ez az atya akarata is volt egyben, hogy a fiát nem kímélte, és azt mondja, hogy itt nem én vagyok a középpontban, nem is a fiú van a középpontban, hanem ti vagytok a középpontban, ti emberek, és a ti vétkeitek. És azt mondja, hogy ezért szeretném, hogyha megértené ezt mindenki, hogy igen, óriási szükség volt arra, hogy az áldozat megtörténjen. Óriási szükség volt arra, hogy mindezt a terhet Jézus Krisztus magára vegye. Melyik az az ószövetségi történet, ami talán a legmélyebben mutatja be Jézus Krisztus és az atya áldozatát? Ábrahám és Izsák. Azaz, többen mondják itt a választ, nagyon jó. Ábrahám és Izsák története Mózes első könyve 22. fejezetéből. Egyébként, ha Mózes első könyvét megnézi az ember, ez az a történet, ami talán a megváltás legmélyére világít rá. Tehát ez az egyik ilyen történet. Van még egy ilyen történet, ez Jákob küzdelme, 32. fejezetben. Tehát Mózes első könyvéből ezt a két fejezetet tudjuk kiemelni, amelyek a legmarkánsabban beszélnek a megváltásról. Ábrahám és Izsák áldozata, szoktuk ezt mondani. Ugye az utolsó pillanatig azt mondja az ige, hogy ki kellett tartania mind a két embernek, és egyébként pontosan itt van ennek az egész történetnek a leglényege. Mert ha azt a kérdést tesszük föl, ugye hány napig mentek? 3 napig mentek azért, hogy eljussanak Mória hegyére. Ha azt a kérdést tesszük föl, hogy kiléphetett volna bármelyikük ebből a helyzetből? Gondoljunk ebbe bele, Ábrahámnak jött a felszólítás, áldozd fel Izsákot, a te fiadat, a te egyetlen egyedet. Képtelennek tűnik a gondolat, abszolút képtelen, tehát megemészhetetlen, feldolgozhatatlan, de Ábrahám egy mélyen hívő ember volt, aki ragaszkodott az Istenhez, ragaszkodott az Isten szavához, és azt mondja, hogy bár nem érti, hogy ez miért történik. Zsidókhoz írt levél aztán egyértelművé teszi, hogy igen, hitt abban, hogy Isten fel tudja támasztani Izsákot, az ő fiát. De mégis óriási próbatétel elé volt állítva azzal, hogy azt mondja az Úr neki, hogy igen, járd végig ezt az utat, és az út végén föl kell áldoznod a te fiadat. Egy meglett, életerős ember, de ráadásul ott van Izsák, aki egy meglett, életerős fiatalember. Mert nem gyermek volt már, tehát annyit tudunk róla, tudhatunk róla, hogy értelme teljében volt, ereje teljében volt. Ha bármelyikük azt mondja, hogy én kilépek ebből a helyzetből, bár elhangzott ez a felszólítás az atya részéről, de nem megyünk tovább. Izsák, van más merre is út, nem muszáj nekünk Mória hegye felé mennünk. Izsák is mondhatta volna azt, hogy apám, nem megyek tovább, mert Mert itt sejtem már, hogy miről szól ez az egész történet. Izsák ugye nem tudhatta. Ábrahám ezt világossá, teljesen világossá, egyértelművé nem tette. De ahogy haladtak lépésről lépésre, ahogy jöttek a méterek és a kilométerek egymás után, Izsáknak is nyilvánvalóan ez ott volt a gondolataiban, hogy igen, megyünk az áldozat helyszínére, csak éppen az áldozni való állat, a bárány. Na, az hol van? És akkor szép fokozatosan ez összeállhatott neki, hogy igen, bizony ő lesz az, akit az ő édesapjának fel kellene áldoznia. Döbbenetes történet ez, döbbenetes az, hogy mennyire engedelmesek voltak. Tehát mind a ketten. Mind Ábrahám, mind Izsák. Mekkora fájdalom lehetett az apának, Ábrahámnak, hogy haladnia kell ezen az úton, és az Isten nem mondja azt neki, hogy picit állj meg, fordulj vissza. Nincs enyhülés, nincs feloldozás. Tehát ez a legkülönlegesebb ebben a történetben, és érdemes majd elolvasni. Most ezt nem tesszük meg szövegszerűen, itt Mózes első könyve 22. fejezetét, mert pontosan ez az a fejezet, ami rávilágít arra, hogy igen, mind a kettőjüknek hihetetlenül nehéz volt ezt a terhet hordoznia, el tudták hordozni, de miért is tudták elhordozni? Azért, mert azt mondták, hogy az Isten iránti ragaszkodásunk, a jó Isten iránti szeretetünk, ez mindennél fontosabb. És bár nem értjük az Istent, de valamikor majd talán egyértelmű lesz számunkra, hogy egyáltalán miről is szól ez az egész. Időszámításunk előtt 1800-as, 1700-as években járunk. Tehát majdnem 2000 évvel a krisztusi áldozatot megelőzően. De mégis ezt tudjuk mondani, hogy igen, ez mutat rá arra, hogy az atyának végtelen nehézséget jelentett ugye a fiát áldozatul adni. Gondoljunk ebbe bele, akkor, amikor Krisztus áldozatáról beszélünk és gondolkodunk, általában erre szoktuk helyezni a hangsúlyt, és joggal. Ő volt az, aki ezeket a terheket hordozta, ő volt az, aki haladta kereszt felé iszonyú szenvedés és nehézségek közepette. Az atyáról annyit szoktunk mondani, és annyiban szoktunk megemlékezni, hogy visszahúzódik egy idő után. Nem tud neki segíteni. Nem éreztetheti a jelenlétét. De micsoda fájdalmat jelenthetett ez neki? Micsoda iszonyatos fájdalmat jelenthetett az neki, hogy nem mondhatja azt a fiának, hogy fiam, eddig. Mert itt valami olyan történik, ami már a szereteten túlmutat gyakorlatilag. Amire már szavakat nem nagyon tudnánk mondani. És mégis ott maradt ebben a helyzetben, mégis nem mondta a fiának azt, nem utasította az angyalokat, hogy tegyétek vele a lehető legjobbat, és most már őrizzétek meg a borzalomtól és szenvedéstől. Nem, ezt a poharat bizony abszolút ki kellett ürítenie Jézus Krisztusnak, és ilyen értelemben döbbenetes az a szeretet, ami a keresztből megnyilvánul. De ha az ember a 10. verset megnézi, ugye úgy olvastuk itt, hogy az Úr akarta őt összetörni szenvedéssel, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Miről szól ez az igevers? Miről szól ez az igevers, ami hát első pillantásra alapvetően a keresztet helyezi középpontba, de ugye figyeljünk csak, miről szól, napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Napjait meghosszabbítja. Utal a feltámadásra. Utal arra, hogy ennek az egész történetnek nincs vége a keresztnél. Az ember itt megállna, és azt mondaná, hogy igen, szemléljük a keresztet, szemléljük Jézus Krisztus és az Atya szeretetét. Helyén való ez. És tényleg ez a krisztusi áldozat középpontja. De ez az igevers egyben már tovább vezet bennünket. Azt mondja, hogy napjait meghosszabbítja. Isten tudta azt, hogyha az ő fia hittel, alázattal járja végig ezt a küzdelmet, akkor ebből bizony az lesz, hogy ő fel tudja őt támasztani. És ez volt a feltámasztásnak az ára, ez volt a feltámadásnak az ára, hogy ezt a küzdelmet Jézus Krisztus teljes engedelmességgel tudja végigjárni. Azt mondja, hogy ha önlelkét áldozatul adja, magot lát. Magot lát. Megint csak ugyanennél a gondolatnál vagyunk, amit a hatodik vers is már megpendített, ugye ki az ő útjára tértünk, ahogy fogalmaz, magot lát. Lesz eredménye, van eredménye Jézus Krisztus áldozatának. Hogy mennyi ez az eredmény? Hát ezt majd az örökké valóságban fogjuk látni, de tulajdonképpen nem is ez a fő kérdés. Krisztus nem ezért tette mindezt, hogy most akkor tényleg ezt mérlegelje. Annyira szeret bennünket, és annyira szeretett bennünket, hogy azt mondta, hogy az eredménytől függetlenül is megteszem ezt az emberért. Nem hagyom egyedül az embert. Bár megtehette volna, mondhatta volna azt, hogy itt valami olyanról van szó, ami egyszerűen egy olyan borzalmas küzdelmet jelent, amire emberi szavaink nincsenek, de mégis, hogyha csak néhányan lesznek, hogyha valaki hisz ő benne, emlékszünk erre, ugye János evangélium a 3. fejezetének 16. verse, hogyha valaki hisz ő benne, ha egy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem egy valaki lesz az, aki Jézus szolgálatának, Jézus áldozatának az eredménye, de sajnos az is biztos, hogy nem mindenki Jézus áldozatának a gyümölcseit akarja követni, hanem sok-sok kigondolást keres az ember, sok-sok más utat, másféle utat keresünk, pedig hát ott van előttünk a megváltó, és ott van előttünk az a csodálatos élet, amit ő élt, és az a legborzalmasabb halál, amit a végén szenvedett. De mégis, hogyha az ember végig gondolja azt, hogy mit is tett érte Krisztus, mit is tett érte az Atya, akkor úgy összegezhetjük ezt, hogy a menny minden szándékával azon dolgozik, hogy tényleg a lehető legtöbb ember eljuthasson az örök életre, befogadhassa Jézus Krisztus keresztjének az üzenetét, és megvalósulhasson mindaz, amit az Isten megígért egyre többek életében. A többség nem fogja ezt választani. Ezt mindig le kell, hogy szögezzük, a kisebbség vallása maradunk, a kisebbség az, amelyik valóban követni akarja Jézus Krisztus keresztjét, és elfogadja ezt az áldozatot, de ettől függetlenül is az Isten azt mondja, hogy igen, érdemes követni ezt az utat, amiről Ézsaiás könyve 53. fejezete is szól. Ellen White soraival szeretném zárni az ige hirdetést, a következőképpen hangoznak ezek a sorok, csak néhány egyszerű kijelentés, egyszerű gondolat Krisztus áldozatáról. Az emberi nyelv túl gyenge, hogy kifejezze Isten szeretetét. Hiszünk benne, örülünk neki, de fel nem foghatjuk. Az emberi nyelv tehát túl gyenge, hogy kifejezze Isten szeretetét. Hiszünk benne, örülünk neki, de fel nem foghatjuk. Igen, mert beszélhetünk mi Jézus Krisztus szenvedéseiről. Beszélhetünk mi a kereszt részleteiről, a 123-as ének, amelyet énekeltünk az Isten tisztelet elején, ugyanezt helyezi a középpontba, és nagyon helyén való is, hogyha erről gondolkodunk, és ezt mélyében a gondolatainkban, szívünkben forgatjuk. De Ellen White itt egyértelművé teszi, hogy egy pontig meg tudjuk ezt tenni, egy pont után nem. Nincsenek szavaink arra, ami a kereszten történt. Nincsenek szavaink arra, amennyire az Isten szeret bennünket. Nincsenek szavaink arra, hogy mennyire vágyik a velünk való közösségre. Majd az örökké valóság során megérthetjük ezt, de ott is egy örökké valóság kell ahhoz, hogy a kereszt mélységét és Isten szeretetét tanulmányozzuk. Tehát tulajdonképpen csak egy állomásán vagyunk ennek akkor, amikor a megkeresztelkedésünk után mi most úrvacsorát veszünk, és megerősítjük a szövetségünket Jézus Krisztussal. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy ez a szövetségkötés, megerősítés valóban áldással záruljon, olyan értelemben, hogy folyamatosan tapasztaljuk a Jóisten jelenlétét, nem csak most itt a szertartás során, hanem akkor is, amikor majd kilépünk a gyülekezetből, amikor jönnek majd a hétköznapok. Óriási szükségünk van arra, hogy ehhez a szeretethez Jézus Krisztus, és ne felejtsük el, és az Atya szeretetéhez folyamatosan kötődjünk, mindig is ennek a hatókörében legyünk életünk során. Jóisten segítsen ebben bennünket. Amen.